rajta áll, hogy mindenkit dúsgazdaggá tegyen, akik benne hisznek, és ha majd azok leszünk, olyan házat építünk neki, amely merő arany, zafír, jáspis és hegyi kristály kívül és belül, hogy elhalványulnak mellette uraitok és úrnőitek házai. Iszonyatos a múlt, és hatalmas a jelen, mert szemünk előtt folyik. De a legnagyobb és legszentebb kétség kívül a jövő, s megvigasztalja gondterhes szívét annak, akinek oda van ígérve. Ami Jákobra várt. Későre járt, amikor bácsi és öcs hazatért a városból. De lábán mindazonáltal ragaszkodott hozzá, hogy még ezen az éjjel elhelyezze a szerződés táblát háza pincéjében, amely hasonló okmányok megőrzésére szolgált. Jákob lekísérte, ő is égő lámpával kezében. A helyiség a ház bal szárnyán levő földszinti szoba padlója alatt volt, szemközt a tornáccal, ahol tegnap vacsoráztak, s holmi levéltár félének látszott, és egyben kápolnának és kriptának, mert Betuel csontjai itt nyugodtak agyakkoporsóban, mely csészékkel és ételáldozatokkal és füstölőfazekas háromlábakkal körülvéve a helyiség közepén állt, s itt valahol, még mélyebben a föld alatt vagy az oldalfalban kellett lennie a lábán föláldozott fiacskájának maradványait rejtő agyakkorsónak is. A pince hátterében fülke volt. Előtte téglarakás formájú oltár és oldalt alacsony, keskeny padok futottak, amelyek egyikén, a jobb oldalin mindenféle írásos táblák hevertek, nyugták, számlák és szerződések, amelyeket itten helyeztek biztonságba. A másik padon pedig csodálatos apró bálványkák sorakoztak, mint egy 10-12. Részben magas sipkában és szakállas gyermekarccal, részben kopaszon és szakáltalanul, vagy pikkelyes szoknyában és csupasz felsőtesttel, amelyen magasan az áll alatt békésen összekulcsolták kezecskéjüket, vagy pedig nem éppen finom kézzel formált lerős ruhákban, melyeknek szegélye alól kikukucskált vaskos kis lábujjuk. Lábán házi szellemei és jós emberkéi voltak, a teráfim, akiken egész lélekkel csüggött, és akikkel a komor férfiú minden fontosabb ügyben idelen tanácsot tartott. Ők védték a házat, amint Lábán Jákobnak megmagyarázta, meglehetősen biztos időjóslást adtak, tanáccsal látták el vétel és eladás kérdésében, útmutatást tudtak adni, merre csatangolt el a szökött juh, és így tovább. Jákob nem a legjobban érezte magát a tetemek, nyugták és bálványkák között, és örült, mikor a létrán, amelyen a mélybe szálltak, és a kis csapóajtó nyílásán át ebből az alvilágból a felsőbe tértek vissza, hogy feküdni menjenek, Lábán előbb Betuel koporsója előtt áltatoskodott. Friss vizet helyezve a megboldogult üdítésére, vizet áldozott neki, majd a teráfim előtt is tisztelget hajlongással, és csak azt hiányzott még, hogy az üzleti okmányokat imádja. Jákobot, aki sem a halott imádást, sem a bálványok szolgálatát nem tudta méltányolni, elszomorította a vallási tisztátalanság és bizonytalanság, amely e házban nyilvánvalóan uralkodott, holott Lábánnál, Ábrám unoka öcsénél és Rebeka testvérénél határozottan megvilágosodottabb Isten ismeretet lehetett volna föltételezni. A valóságban Lábánnak volt tudomása nyugati rokonai hithagyományáról, de tudásába annyi helyi hagyomány keveredett, hogy megfordítva ezt lehetett meggyőződései alapállományának és az ábrahámi hitet hozzákeveredésnek tekinteni. Jól lehet, a vallástörténet kútforrásánál és eredőhelyénél ült, vagy éppen mert ott ülve maradt, egészen Bábel és a bábeli államvallás hívének érezte magát, és Já Elohimról, Jákob előtt csak mint atyád istenéről beszélt, s hozzá még Sineár főistenével, Marduggal ostobán összekeverte. Ez csalódás volt Jákob számára, mert a ház műveltségét magasabb fokúnak hitte, amint otthon szülői is nyilvánvalóan úgy hitték, és kiváltképpen Rákel miatt szomorkodott, akinek bájos és szép fejében természetesen nem volt nagyobb világosság, mint a többiekében, és első naptól fogva minden alkalmat megragadott, hogy a jó és igaz értelmében befolyásolja őt. Mert már az első naptól fogva, vagy inkább mióta a kútnál először megpillantotta, menyasszonyának tekintette, és túlzás nélkül szólva Rákel is már ama kis kiáltásnál, mely kiszakadt belőle, mikor Jákob rokonaként ismertette meg magát, kérőjét és vőlegényét látta benne. Általában is jó okkal akkoriban a rokonházasság, a családtagok egybekelése mindennapos volt. Ezt tekintették egyedül tiszteletre méltónak, bölcsnek és megbízhatónak, s tudjuk jól, mennyire ártott szegény Ézsau különc házasságaival önmagának. Nem egyéni rigója volt, ha Ábrahám ragaszkodott hozzá, Gyihok, az igazi fiú, csak nemzedékéből és atyaházából vegyen asszonyt, vagyis a háráni Nakhor házából, hogy tudják, mi az, amit kap. És amikor Jákob ebbe a leányos házba jött, Izsák, vagyis pontosabban Eliézer a kérő nyomdokait követte, s látogatása, mint Izsáknál és Rebekánál, nála is természetesen a háztűznéző gondolatával volt összekötve, sőt, így lett volna lábán részéről is, ha a gazdasági életben megkeményedett férfiú rögtön el tudta volna magát szánni rá, hogy a menekülőben, skoldus szegényben vejét ismerje föl. Lábán épp úgy, mint minden más atya, rendkívül ellenszenvesnek és veszedelmesnek gondolta volna, hogy leányai tökéletesen családon kívüli és ismeretlen törzsbe jussanak, s amint mondotta volna, idegenbe adja el őket. Sokkal biztosabb és méltóbb volt, hogy mint feleségek is a törzs ölén maradjanak, s mivel az atya részéről akadt a családban ifjú rokon, ez, tehát Jákob, éppen az elrendelt és természetes férj volt számukra, azaz nem csak egyikük számára, hanem egyszerre mindkettőjük számára. Ez volt Lábán házában a hallgatólagos, általános fölfogás, amikor Jákob érkezett, a házi úré is alapjában ez volt, és különösképp ez volt Rákhelé, aki a jövevénnyel elsőnek találkozott, és a földön való szerepét ugyan elég jól ismerte, hogy tudja, hogy ő kedves és csinos, Lea ellenben bambaképű, de odaadásra készen vizsgálódó pillantása közben a kútnál, ami Jákobot annyira megragadta, egyáltalában nem csak magára gondolt. Az élet akarta úgy, hogy a rokon érkezésének pillanatában testvérével és játszótársával asszonyi versengés viszonyába lépett, de nem a döntő kérdés tekintetében, hogy az kit fog választani, ám minden esetre az ő dolga volt, hogy már most a nagyobb vonzó erőt gyakorolja, hanem ez a versengés tulajdonképp csak későbbre szólt és arra vonatkozott, melyik lesz közülük a rokon férj, jobb, derekabb, termékenyebb és szeretettebb asszonya, oly kérdésre tehát, amelyben semmi előnye sem volt, s amelyre késsé több vagy kevesebb pillanatnyi vonzóerővel egyáltalán nem lehetett rá választ adni. Így nézték tehát Lábán házában a dolgokat, és csak maga Jákob, s éppen ez volt némi félreértések forrása, nem nézte így. Mert először is Noa tudta, hogy az igazi asszonyon kívül rabszolga ágyasai is lehetnek a férjnek, akik félig törvényes gyermekeket szülnek, de arról nem tudott, és sokáig nem is tudta meg, hogy errefelé, különösen pedig éppen Haramban és vidékén nagyon gyakori a házasság két egyenlő jogú főasszonnyal, sőt, jó vagyoni viszonyok között éppenséggel megszokott. És továbbá szívét és eszét sokkal inkább eltöltötte Rákhel kedvessége, semhogy a kisé idősebb, termetesebb és csúfabb testvére csak gondolt is volna. Akkor sem gondolt rá, amikor udvariasságból vele beszélt, s az jól látta ezt, és keserű szájjal, méltóságos bánatban eresztette szemhéját bandzsítása fölé, amiként Lábán is látta, és féltékenység töltött el nagyobb gyermekért, noha a rokonkérő szerződéssel rabszolgabéressé sülyeztette, és ezen az elhanyagolt Lea miatt még örült is. Jákob vizet talál. Ahányszor csak lehetett tehát, Jákob elbeszélgetett Rákhellal. De ez elég ritkán esetett meg, mert napközben mindkettőre sok munka hárult. És Jákob különösen annak a férfinak a helyzetében volt, akit valami nagy érzés tölt el, és a szívesen tenné egyetlen elfoglaltságává, aki azonban ezen kívül kemény tevékenységre kényszerül, és pedig éppen szerelme miatt. Amely viszont ismét a munka által rövidül meg, mivel ebben el kell feledkeznie amarról. Olyan érző ember számára, mint Jákob volt. Kemény sors ez. Mert aki érzésben pihenne meg, és egészen ennek élne, nem teheti, hanem éppen érzései tiszteletére kell erejét latba vetni, mert mit tehetne tiszteletükre, ha ezt nem tenné? Csak ugyan a kettő ugyanarra a lapra tartozott. Rákel iránti érzése és szolgálata Lábán gazdaságában. Mert hogyan állt volna az előbbivel, ha nincs szerencséje az utóbbival? Lábánnak tökéletesen meg kellett győződnie annak az értéknek tartalmasságáról, amelyre öccse támaszkodott, és erősen kellett kívánnia, hogy őt magához láncolja. Egy szóval Izsák áldásának nem volt szabad kárba vesznie, mert a férfi munka az rajta lenni, hogy az öröklött áldás kárba ne vesszen, hanem fölmagasztalja szívének érzését. Akkoriban Jákob tartózkodásának kezdetén a legelőhely, amelyre némi harapni valóval pásztor tarisznyájában, paritjával az övében és a hosszú botfegyverrel kezében reggelenként kihajtotta lábán nyájait, hogy egész nap ott őrizze a marhát Marduka kutyával, nem volt egy óra járásnál messzebbre bácsikája tanyájától, és ennek az az előnye volt, hogy Jákobnak nem kellett éjjelre kinmaradnia, hanem napnyugtakor hazahajthatott, és az udvarban tettel és tanáccsal ragyogtathatta elméje fényét. Ezt szerette, mert pásztori hivatala egyelőre kevés alkalmat nyújtott, hogy bácsikájában azt az érzést keltse, hogy ő, a menekült, áldást hozott a gazdaságba. Igaz, hogy sohasem hiányzott bárány, amikor az esti akolbazáráskor lábán szeme előtt számot adva a nyájat átengedte botja alatt. És nem csak a nyári ellés nevelte igen gyorsan legelőre, úgyhogy lábán sok tejet és tejszint nyert, hanem szeretettel és hozzáértéssel gyógyította ki a két bak egyikét, egy értékes hágót a himlőből. De lábán ezt és az ehhez hasonlókat köszönet nélkül fogadta, mint egy hasznavehető pásztor magától értetődő ténykedéseit, és azt is szó nélkül vette tudomásul, hogy a rögtön szolgálatba lépése után csinos faráccsal látta el a ház alsó ablaknyílásait. A külső téglafalak tapasztásának és meszelésének költségeit zsugoriságból megtagadta. És így Jákobnak le kellett mondania arról, hogy a tanya így szembeszögő kiszépítése az ő bevonulásához fűződjék. Maga is tanástalan volt a tekintetben, hogy mit ér az áldás. De éppen a keresgélés és sürgető vágy késztette nyilatkozatra, és indította a nagy jelentőségű esemény véghezvitelére, amelyről élete végéig örömmel emlékezett meg. Lábán gabona földjének közelében vizet talált, eleven vizet, föld alatti forrást, s jól tudta, hogy urának, istenének segítségével találta, noha oly jelenségek is közbevegyültek, amelyek ennek tulajdonképp ellenére kellett, hogy legyenek, és tiszta lényének megalkuvását jelentették a helyi szellemmel, az itt járatos elképzelésekkel. Jákob imént beszélt a ház előtt, négy szem között a kedves Rákellal, mégpedig épp oly gavalléros, mint őszinte beszéddel. Megmondta neki, hogy elragadó, mint az egyiptomi háthor, mint ezett, szép, mint egy fiatal tehén. A nőiesség fényében világít, mondta neki költőjen, olyan, mint a jómagot párás tűzzel tápláló anya, s legbensőbb kívánsága, hogy felesége legyen, s fiakat nemzen vele. A lány nagyon kedvesen fogadta az udvarlást, szűziesen és tisztességesen. A rokon és férj íme megjött, s ő megvizsgálta szemével, és szerette ifjúsága minden élnékészségével. Amikor most Jákob keze közé véve a lány fejét megkérdezte, hogy vajon ő is szívesen ajándékozná-e meg gyermekekkel, Rákel bólintott, és szép fekete szemét eközben ellepte a könny, és a férfi lecsókolta szeméről a könnyeket, ajka még most is nedves volt tőlük. A holdvilág és napvilág egymással küzdő kettős fényében Jákob sétálni indult a réten, amikor lába hirtelen surlódva megállt, és mintha villám csapott volna belé, sajátságos égő rándulás futotta végig vállától lábujjahegyéig. Tágra nyílt szemmel, közvetlenül maga előtt különös alakot látott. Hal teste volt, amely ezüstös iszamosan csillogott a holdvilágnál és nappali fénynél, s hal feje. Ez alatt azonban gyűrűs szakálú emberfej volt, melyet a hal fej sipkaként borított, s a jelenésnek emberi lába is volt, a halfarkból kinövő kurta lábak s kurta karocskája. Görnyetten állt, s mintha egy sajtárral, melyet két kézzel tartott, a földről valamit meríten és kiborítana, merítecs borított újra és ismét újra. Azután rövid lábacskájával néhány tipegő lépést tett oldalt, s a földbe csúszott, legalábbis eltűnt a szem elől. Jákob nyomban megértette, hogy ez Ea Oannész volt, a vizek mélységének istene, a középső föld és a legalsó fölött elterülő óceán ura, akiről az ország lakói azt állították, hogy eredetileg minden ismeret neki köszönhető, és akit igen nagyra tartottak, épp oly nagyra, mint Ellilt, Sint, Sámást és Nabut. Jákob a maga részéről tudta, hogy azért nem is olyan nagy a legmagasabbhoz képest, akit Ábrahám ismert meg, már csak azért sem, mert alakja van, mégpedig kissé nevetséges. Tudta, hogy ha Ea itt megjelent, és mutatott neki valamit, ez csupán Jának, az egyetlennek, Izsák istenének intézkedésére történhetett, aki vele volt. S hogy mit mutatott ez a kisebb istenség izgés mozgásával, ugyancsak nyomban világos volt előtte, nem csak önmagában, hanem minden következésével és összefüggésével együtt, s nyomban fölkerekedett, és a majorba szaladt, hogy ásószer számot hozzon, s Abdsébát, a 20 sékeles embert is fölverte, hogy segítsen neki, és fél éjszaka ásott, aztán egy órát aludt, s napkelte előtt ismét tovább ásott, míg fájdalmára nem kellett kihajtani a juhokat, s munkáját egész napra odahagyni, nem tudott sem állni, sem feküdni, sem ülni, míg ezen a napon lábán juhait legeltette. Még messze volt a téli esőzések ideje, amikor ismét kezdeni lehetett a föld megmunkálását. A mezők kiégtek, s lábán nem sokat törődött földjével, udvarán foglalatoskodott, és nem is jött oda, ahol Jákob ásott, úgyhogy semmit sem vett észre, és semmit sem sejtett a munkából, amelyet ezeste ismét elkezdett, és a vonuló holdfényénél folytatott, míg Isztár meg nem jelent. Kiskörben több helyen fogott neki, s agyag és kavics rétegeken át jó mélyre kellett hatolnia orcája izzadságában. De mikor keleten földerült az ég, s mielőtt még a nap felső pereme a látóhatár fölé emelkedett volna, íme kibudjant a víz, fölszökkent a forrás, és nagyon nagy ereje volt. 3 arasznyira szökött az üregben, kezdte a hamarjában is formátlanul vájt gödröt betölteni, megnedvesítette a földet körös körül, s vizében az alvilág kincseinek íze volt. Ekkor Jákob imádkozni kezdett. Még imádkozás közben elrohant, hogy fölkeresse lábánt. Amikor azonban meglátta a távolból, meglassította lépteit, üdvözölve elébe állt, és elfojtott lihegéssel így szólt. Vízre akadtam. Hogyan? Felelte lábán bénán csüngő szájjal. Forrás fakadt a mélyből, válaszolta Jákob, melyet a tanya és a mező között ástam. Rőfnyi magasra szökik. Megkergültél? Nem. Az Úr, az én Istenem rávezetett, atyám áldása szerint. Jöjjön, bácsikám, és nézze meg. Lábán futott, mint akkor futott, mikor Elizézert, a gazdag követet jelentették. Jóval előbb ért a bugyogók úthoz, mint Jákob, aki kényelmesen követte. Ott állt, és csak nézett. Ez életvíz, mondta megrendülve. Te mondád, hagyta helyben Jákob. Hogyan csináltad ezt? Hittem és ástam. Ezt a vizet, mondta lábán szemét el nem fordítva a gödörtől, nyílt árokban földemre vezethetem öntözés céljából. Arra nagyon alkalmas lesz, felelte Jákob. Így hát, folytatta lábán, fölmondhatom a szerződést Issulánú fiainak Háránban, mivel vízükre nincs többé szükségem. Magam is gondoltam már effélére, mondta Jákob. Különben, ha akarsz, tavat is ásadhatsz, és kertet ültethetsz datolya pálmákkal és mindenféle gyümölcsfákkal, például fügefával, gránátalmafával és szederfával. Ha eszedbe jut és nagy kedved van rá, pisztácia, körte és mandulafákat is ültethetsz, esetleg néhány eperfát is, és használhatod a datolyák húsát, levét és magvát, azon kívül pálma belett csemegének, a leveleket gyékénynek, a rostokat mindenféle háziszernek, a háncsot kötélnek és szőttesnek, és a fát építéshez. Lábán hallgatott. Nem ölelte meg az áldott fejűt, nem borult le előtte, nem szólt semmit, sarkon fordult, és elment. Jákob is elsietett, és Rákelt az istálóban találta a tőgy mellett, amint fejt. Mindent elmondott neki, és oly értelemben szólt, hogy most már valószínűleg gyermekeket nemzhetnek egymással. Erre kéz a kézben táncoltak egy keveset, és így énekeltek: Halleluja! Jákob Rákel kezét kéri. Midőn Jákob már egy hónapja volt Lábánnál, ismét elébe lépett, és így szólt: mint hogy Ézsau haragjának legveszedelmesebb része időközben nyilván elpárolgott, beszélni szeretne bácsikájával. Mielőtt beszélnél, felelte Lábán, hallgass meg engem, mert éppen készültem a magam részéről ajánlattal fordulni hozzád. Immár egy hold járta meg útját, és a tetőn áldoztunk új hold, fél hold, teljes szépség és elfogyatkozás idején. Ezen közben rajtad kívül még 3 rabszolgát vettem föl egy időre, akiket jogszerint fizetek. Mert vizet találtunk, amiben te is közreműködtél, és hozzákezdtünk kifalazni a forrást, s téglából vezető csatornát építeni. A tó méreteit is kitűzdeltük, amelyet ásni akarunk, és ha elszánjuk magunkat, hogy kertet ültetünk, lesz elég munka, amelyhez szükségem van a dolgos kézre, a tiedre épp úgy, mint azokért, akiket később vettem föl, és akiket etetek és ruházok, és naponta 8 sila gabonával díjazok. A mai napig te bér nélkül dolgoztál, rokoni szeretetből, szerződés szerint. De lásd, most újat csinálunk, mert istenek és emberek előtt nem igazságos többé, hogy az idegen szolgákat díjazzam, az öcsémet pedig nem. Ezért mondd meg, mit kívánsz. Mert néked is megadom, amit a többieknek adok. És még valamivel többet, ha szerződsz velem, hogy annyi évig maradsz nálam, mint amennyi napja a hétnek van. És amennyit számlálunk, míg a föld ugaron marad, és a rök pihen vetés és aratás nélkül. 7 évig szolgálj tehát annyi bérért, amennyit kívánsz. Ez volt Lábán beszéde és gondolatmenete, igazságos beszéd, igazságos gondolatok ruhája. De a földfiának már gondolata is, és nem csupán beszéde, csak ruha és szándékainak és érdekeinek szépítgetése, amelyeknek igazságos formát ad, amikor gondolkozik, úgyhogy többnyire mielőtt megszólal, már hazudik, és szavai azért hangzanak oly becsületesen, mert nem a szavak hazugok, hanem a gondolatok. Lábán nagyon megijedt, amikor Jákob távozó szándéka nyilvánvaló lett, mert mióta forrás vakadt, tudta, hogy Jákob csak ugyan áldás hordozó és áldott kezű férfi, és minden erővel rajta volt, hogy magához láncolja őt, és így a maga dolgai számára hasznot húzzon az áldásból, melyet Jákob árasztott, ahová ért. A vízlelet hatalmas áldás volt, és oly eredményes, hogy csupán első, de nem legfontosabb eredményeként szabadult meg Lábán a súlyos dézsmától, melyet Issulánu fiainak fizetett. Mert ezek csalafinta okokkal álltak elő, és kijelentették, hogy csatornájuk vize nélkül Lábán egyáltalában nem is művelhette volna meg földjét, tehát akár használja a vizet, akár nem, örökké köteles nekik olajat, gabonát és gyapjút szolgáltatni. De a főbíró istenfélő volt, és Lábán javára döntött, amit ez viszont Jákob istene befolyásának tulajdonított. Most pedig sok minden volt folyamatban, és sok minden megkezdve, aminek befejezéséhez és sikerüléséhez Jákob áldásos jelenléte szükségesnek látszott. A gazdasági erőviszony a két fél között az öcs javára tolódott el. Lábán úgy hitte, hogy szüksége van rá. Jákob számára pedig, aki ezt jól tudta, lehetővé vált elmenetével fenyegetőzni olyan fegyverrel, amellyel Lábán gyakorlati érzéke nyomban számot vetett. Azért megelőzve Jákobot, és mielőtt ez kinyitotta volna a száját, hogy fegyverével éljen, Lábán sietett lelkében igazságtalannak érezni a feltételeket, melyek mellett Rebeka fia nála dolgozott, és megjavításukra irányuló igazságos javaslatokkal vágott szavába. Jákob, aki valójában nem is gondolhatott rá, hogy már most hazatérjen, hiszen ő tudta legjobban, hogy a helyzet még távolról sem érett rá, Örült, hogy a bácsi tévesen ítéli meg erőviszonyukat, és őszinte hálát érzett előzékenységért, noha fölfogta, mennyire nem igazságból vagy személye iránt való szeretetből, hanem tisztára érdekből fakadt.